Kedves hallgatóink, szeptember elején ért véget a magyarországi és külhoni magyar filmesek 10. kulturális filmek fesztiválja. Vladut Zoltán, rendező, operatőr, producer két külön díjat is kapott a díjkiosztó ünnepségen, 2023-ban pedig a fesztivál fődíját vehette át a zsűritől Táncterápia című kis filmjéért. Vladut Zoltán neve sokaknak ismerős lehet, hiszen évekig operatőrként dolgozott a Miskolci Médiában. Az élet úgy hozta, hogy 13 évvel ezelőtt Ausztráliába költözött, azóta az ott élő magyarok életéről, mindennapjairól tudósít. Kameráján keresztül sok érdekes élethelyzetet, sorsot is megismerhettünk az elmúlt években. A rendező operatőr nemrég stúdiónk vendége volt, a vele készült beszélgetést hallhatják a következő percekben. Vladut Zoltán, operatőr, rendező, producert köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában, akinek pályája Miskolcon kezdődött, és akit bár nagyon messzire, egészen Ausztráliáig sodort az élet, nem szakadt meg a kapcsolata sem az anyaországgal, sem Miskolccal. Sorra mutatják be itthon alkotásait, és folyamatosan részt vesz a különböző filmes megmérettetéseken, ahonnan szinte sosem távozik üres kézzel. Tavaly októberben a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át a köztársasági elnöktől. Több éves ismerettségünkre való tekintettel tegeződni fogunk a továbbiakban. Köszönöm, hogy elfogadta Zoli a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
A napokban ért véget a magyarországi és külhoni magyar filmesek 10. kulturális fesztiválja, amelynek díjkiosztó ünnepségét idén Debrecenben tartották, és amelyen két elismerést is átvehettél. Milyen filmmel vagy filmekkel pályáztál ezúttal?
Két rövid filmmel pályáztam. A fesztiválnak egyébként ez egy kikötése, hogy határon túl kell készüljön az alkotás, illetve a másik, ami nagyon szigorú szerintem, és nekem nagyon nagy feladat, hogy nem lehet hosszabb, mint 4 perc. És szerintem 4 percben egy képet adni valakinek az életre, egy portrét, ez egy nehéz feladat, de szép feladat, és örülök, hogy a zsűri ezt értékelte is, hogy külön díjat kaptam mind a két filmemmel. Az egyik egy nagyon érdekes történet, egy erdélyi hölgy, aki Új-Kaledóniába került ki, egy kis francia gyarmat, és ott megismerte a szintén erdélyi származású férjét, és aztán elköltöztek Ausztráliába, és ott élnek, de imádják a magyar kultúrát, a gyereküket magyarul nevelik, és minden évben visszautaznak Erdélybe pár hónapig, és önkénteskednek árvaházakban, segítik az ottani magyarokat. A másik pedig a Ausztráliában élő barátomról, Hegedűs Péterről szól. Ő egy filmrendező, és sok filmet készítünk együtt, sok sikeres filmet készítünk együtt, és azt gondoltam, hogy az ő portréja is nagyon érdekes, hisz neki ausztrál felesége van, és a két fiát, ő is magyarul, magyar nyelven beszélnek otthon a családban, ami azért nagyon nehéz, hisz az a gyerekek egész nap angolul beszélnek az iskolába, és hogyha az édesanyja nem érti, hogy miről beszélnek, már ez egy feszültség lehet a családban, de ezt következetesen 10-valahány éve így van, és minden évben ők is hazajönnek Magyarországra.
Egy kicsit ez jelenti számára a kötődést, gondolom, Magyarországgal, a családdal, azokkal, akikkel korábban kapcsolatban állt.
Igen, neki, Petyának nagyon fontos, hogy a gyerekeinek tovább tudja adni a kultúrát, a történetünket, a tradíciónkat, és mindent elkövet, hogy minden évben haza tudjanak jönni. Akkor elmennek ilyen foci akadémiákra, beteszi őket egy iskolába pár hónapra, hogy legyen kötődés, legyen, mert nagyon könnyű asszimilálódni Ausztráliába. Nyilván ez egy multikulturális ország, a kultúrádat megtarthatod, de ha nem találkozol magyar közösségben, akkor pillanatokon belül ausztrállá válsz.
2023 pedig elnyerted a Kulturális Filmek Fesztiváljának fődíját a Táncterápia című filmeddel. Érdekes története van a kisfilmnek, hogyan találtál rá a történetre?
Nagyon érdekes, már sokat filmezek magyar sztorikat Ausztráliában, minden nagyvárosba utazok, Darwintól, Adelaide, Perth, mindenhol, és Melbourneben már többször láttam őket, egy-egy fesztiválon táncoltak magyar népviseletben. De ugye amikor a nézőtéren táncolnak 10-20, nem tűnik fel annyira, de nekem mindig szemet szólt, az egyik hölgy olyan furcsa arc, hát ázsiai. a hölgy, és aztán megkérdeztem, hogy ez hogy lehet, és mondta, hogy ő vietnámi, a férje Károly, ő magyar származású házi orvosként dolgozik Ausztráliában, Melbourneben, és akkor elhatároztam, hogy ebből egy filmet kell csinálni. Ez a hölgy, Hiennek hívják, ő nem csak, hogy megszerette a magyar zenét, a magyar táncot, hanem a népviseletet is ő varja. És milyen érdekes, most ők is pont tegnap utaztak vissza, ők is itt voltak egy hónapig Magyarországon. Láttam a Facebookon, követtem, hogy minden nap 1000 fényképet töltöttek fel innen, akármire mentek az országban.
Mit éreztél akkor, amikor megtudtad, hogy a zsűri a te filmedet találta a legjobbnak? Mi volt az, amit a zsűri kiemelt a Táncterápia című filmben?
Hát őszintén megmondom, egyik kollégám szólt nekem tavaly, hogy jelöljek valamelyik filmet erre a fesztivál, és akkor gyorsan átadottam, és akkor találtam meg, hogy talán legjobban lenne, ha Károlyal is ilyennel pályáznék. És akkor, hát olyan, őszintén megmondom, hogy szinte beestem erre a fesztiválra, és akkor úgy hát gondoltam, hogy valami jutalmat biztos kapok a végén. Osztottak ilyen utazást, ilyen borokat, ajándékcsomagokat, és akkor egyre másodban, nem igaz, eljövök Ausztráliában, nem adnak egy díjat, csak gondoltam magamban, mondom, hát ezért hogy lehet? Méltatlankodtam magamban, és akkor mondták, hogy a fődíj az enyém, mert el se hittem igazából, tényleg nem készültem rá.
Mi az, amit kiemelt a zsűri ebben a filmben?
Hát azt tetszett nekik, hogy kifejezetten a Koltai Gábor, a zsűri elnöke mondta, hogy neki azt tetszett, hogy nem csak egy ilyen beültetett portré, hanem a film, az egy kicsit hosszabb volt, az követi őket, követi a táncpróbára, ülünk az autóban, utazunk Ausztráliában, látjuk őket főzni, tehát hogy egy kicsit ad egy ízt ad az egész filmnek az, hogy látjuk az életüket, nem csak az, hogy elmeséli valaki a kamerának az, hogy hogyan élnek ők ott Ausztráliában.
A 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon debütált a Zorella története című dokumentumfilm, amelyet 2023 végén Magyarországon is bemutattak, és amelyet Ausztráliában a legjobb dokumentumfilm címre is jelölték. A filmet Hegedűs Péter rendezővel közösen készítetted, amelynek ugyancsak nem hétköznapi a témája, és még mielőtt a filmről beszélnél, áruld el, hogy a témákkal megtalálnak téged, vagy pedig egyszerűen nyitott szemmel jársz-kelsz a világban?
Igen, azt gondolom, hogy nyitott szemmel járok, és sokszor a legjobb történetek ott vannak az orrom előtt is, és csak később tudatosul bennem, hogy ez mekkora sztori. Még mielőtt a Zorelláról beszélnék, 2021-ben a Magyarország legjobb dokumentumfilm lett a Lili című filmünk, és például a Lilit, egy 86 éves hölgyet, ott élő, Brisbane-ben élő hölgyet, én 14 éve ismertem már, és tényleg soha nem gondoltam, hogy róla dokumentumfilmet fogunk készíteni. Csak akkor úgy éreztem, hogy valahogy ő rádiózott 50 évig Brisbane-ben, önkéntesként, mert az a közösségi rádióban nem jár pénz azért, de a magyar közösségi 50 éven keresztül heti két adást csinált egyedül. Azt mondtam, hogy ezzel a filmet kell csinálni, legfőképpen azért, mert 56-ban távozott Magyarországon, menekült el, és a 2 éves kislányát itt kellett hagyja Magyarországon. És a film azt mutatja be, hogy 50 év után ők vissza is próbálja megtalálni a lányát. És egy nagyon érdekes történet, és mondtam, hogy a filmet kell csinálni, és felhívtam Petyát, a filmrendező barátomat, és mondtam, hogy nagyon jó történet. És mondta, hogy ne haragudjak, én most nagyon elfoglalt, neki ezzel nincs ideje foglalkozni. És akkor hetekig szinte könyörögtem neki, hogy ne hülyéskedj, legalább találkozunk. És akkor találkoztunk Lilivel, és mondta, hogy oké, csináljunk ebből egy dokumentumfilmet, és Ausztrália legjobb dokumentumfilmének jelölték, itt pedig Magyarországon ez lett a legjobb dokumentumfilm 2021-ben, azt hiszem, igen, 21-ben. De egyébként a Zorellára visszatérve, a Zorella pedig...
De beszéljünk még egy picit a Liliről, hiszen itt azért nagyon sok mindent kellett felkutatni, nagyon sok adatot, és tulajdonképpen nem azt domborítottátok ki a filmben, amit szerettetek volna. Mennyi ideig tartott ez a kutató munka?
Hát azt mondom, a filmet 5 évig forgattuk, az is egy nagyon szép idő, hosszú idő, és igen, úgy történt, hogy az első gondolat az volt, hogy egy 56-ban eltávozott hölgy, aki a kislányát kénytelen volt itt hagyni Magyarországon, ez lesz a fő témája a filmünknek, de aztán az évek alatt kiderült, hogy nagyon sok tragédia és trauma van ebben a családban, legfőképpen, hogy Lilinek, akit itt hagyott kislánya, ő is elhagyta a lányát, és Kanadába költözött, és a másik lánya, aki Ausztráliában született, illetve Buenos Airesben, először oda mentek 56-ban, ő is elhagyta a 2 éves kislányát. Szóval ezek a traumák, amik ismétlődnek a családokban, ez nyomon követhető a filmben, és ezért is nagyon sikeres ez a film, hogy nem csak egy egyszerű élettörténetről van szó.
A történet szereplői hogy élték meg ezeket az eseményeket, hiszen őket is szembesítette ez a film azzal, hogy és megismétlődtek a sorsok.
Hát sok minden történt. Tehát például azt mondom, amikor elmentünk Kanadába, ahol a kis Lili lakik, akit itt hogy ott 56-ban, de Kanadába disszidált, és Edith, a második lánya utazik el a kamera előtt, hogy találkozon a két lány Kanadában, és ott derül ki a kamera előtt, kis Lili mondja, hogy hát te is elhagytad a lányodat, hogy, és akkor tudatosul bennünk, hogy mi történik, és nagy trauma Edithnek is, hogy a testvérével ilyen vitába kell keverednie. Tehát ezek azt hiszem mindenkit megviseltek, de a végén, amikor kész lett a film, úgy éreztük, hogy talán egy kis megnyugvást tudtunk adni, talán, hogy kibeszélhették, elmondhatták végre. Mert a legnagyobb probléma, amit mi láttunk, filmkészítők, hogy mindig akkor van a legtöbb probléma, amikor, és akkor nem oldódnak meg ezek a gondok, amikor szőnyeg alá seperjük, amikor nem merünk szembenézni a legnagyobb problémákkal, hanem nem beszélünk róla. Szerintem a problémákról beszélni kell minél többet, akkor fel tudja dolgozni mindenki, sokkal könnyebb.
A megéltek, azok kicsit összehozták a családot ezáltal?
Sajnos nem. Azt hiszem, hogy az olyan súlyos sérülések vannak, olyan, amiket nem lehet begyógyítani már. Én azt láttam, tehát, hogy kis Lili küldött több száz levelet Ausztráliába az édesanyjának, hogy ő látni akarja. És amikor már végre az élete Budapesten, Magyarországon egyenesbe került, 20 évesen megházasodott, két kisgyermeket szült, akkor egy autóbalesetben elveszített az egyik gyerekét és a férjét. Tehát őnek még egy akkora trauma lett az életében, amivel nagyon nehéz megbirkózni. És persze üzennek egymásnak, meg kisebb ajándékok jöttek, mentek, de ezeket szerintem már nem lehet, ezeket a sebeket begyógyítani.
És akkor térjünk vissza Sorella történetéhez.
Nagyon érdekes a Sorella története is. Petya talált egy fényképet az interneten, amin négy nő és egy kislány filmesztelen képe látható. A kivégzésük előtt készítették a nácik Lettországban, ahol több tízezer gyereket, nőt öltek meg, és annyira megfogta ez a fénykép Petyát, hogy mivel neki is egy tizenéves fia volt akkor, hogy lehet az, hogy amikor ott áll szemben, és látod, hogy megötted, már nagyon sok ember meghalt, hogy te leszel a következő, hogy mi zajlik le abban az utolsó percekben a fejedben, vagy hogyan történt mindez. És egy hihetetlen kutató munkával kiderítettük, hogy hívják ezt a kislányt, hogy hívják az édesanyját, kik vannak a képen, és elutaztunk Lettországba, és Rigába, Liepájába, ahol a kivégzés történt, és próbáltuk rekonstruálni, hogy mi történhetett azokban az utolsó órákban, percekben, ami egy szörnyű tragédia.
És mi volt végül is a történet? Ugye 1941-ben készült a
igen,
fotó.
Igen, 1941-ben készült a fotó. Ugye a nácik nagyon pontos adatbázist vezettek. Mindenkinek meg volt a neve, születési helyem. Tehát minden adat ott van. Tudtuk, hogy hol kell keresni. És ugye több adatbázisból tudtuk ezeket a neveket, ezeket a történeteket szépen felépíteni. De ez is egy több évig tartó folyamat volt. És akkor hát azt próbáltuk bemutatni ezzel a filmmel persze, hogy valahogy az van, hogy ez a 1941, most már közel 8, több mint 80 éve történt, hogy a mai fiatalok nem tudják, hogy mi történt. Tehát, hogy nem tudják felfogni se, hogy ilyen létezik. Én Ausztráliában láttam egy ilyen kimutatást a középiskolásokban, hogy sokan el se hiszik, hogy ez megtörtént. Mit élünk Európában, mi tudjuk, mert a történelmi tanulmányunk tudjuk, hogy mi történt.
De a fiatalok másokszor, ők sem.
Én fiatalok úgy gondolják, hogy látnak egy háborús filmet, hogy ez egy kicsit fikció is, de talán ezzel, hogy nevet adtunk az embereknek, és a film végén is több száz, több ezer név bekapcsolódik kamerán keresztül, Amerikától, Afrikán át, és mindenki mond egy mondatot, az lehet olyan, amikor neve van valaminek, amikor nem csak úgy beszélünk, hanem mindenki elmondja, hogy ki halt meg, és akkor név szerint, életkor szerint, akkor sokkal erősebb az üzenet.
Sorella történetét kétféle módon dolgoztátok fel. Van egy kis film, és van egy hosszabb dokumentumfilm is. Mi a különbség, vagy mi került előtérbe a rövid filmnél, és mi a hosszabb dokumentumfilmnél?
Hát tulajdonképpen az első film az egy 360 fokos film volt, ami egy teljesen új technológia, amikor egy kamerának van 8 lencséje, mint egy focilabda úgy néz ki, és mindent vesz, ami körülötte zajlik. És ezáltal a filmkészítők azok el kell bújjanak a helyszínről, csak a kamera maradott és a mikrofonok, és amit történik, azt mindent felvesz, ami a színészek körülötte csinálnak, azt felveszi, és a néző egy VR szemüveggel tulajdonképpen, amikor nézi a filmet, akkor ő is benne van a jelenetben. Sokkal nagyobb hatása van rá. Tudsz mászkálni a színészek között, tudsz forgolódni közöttük, és ez a film tényleg Velencében a legjobb filmnek kategóriájába került, és azáltal, hogy ezt a filmet elkezdtük csinálni, akkor jött elő annyi minden, hogy azt gondoltuk, hogy ebből egy hosszú dokumentumfilmet is kell készíteni. És ez a film a mai napig Ausztráliában, múzeumokban, középiskolákban vetítik. És ez is volt a célunk, hogy sok emberhez eljuthasson.
Milyen volt a fogadtatása itthon Magyarországon?
Magyarországon most a legutóbbi filmszemlén jelölték a legjobb filmnek, amire tényleg nagyon büszkék vagyunk. Igaz, nem nyer, de szerintem egy jelölés is már komoly dolog, igen. Hát szerintem minél több országba eljut, annál inkább, és sok jelentet itt forgattunk Magyarországon, mert a lett körülmények olyanok voltak, hogy ott is óriási, hogy mondjam, olyan a történelmi dolgokat még nem tudják úgy feldolgozni, vagy nem annyira egységesek ebben, és ez nekik kellemetlen volt. A lett kormány is tevékenyen részt vett ebben a kivégzésben. A fotókon látszik, hogy a lett katonák ott állnak a náci katonák mellett. Tehát segítettek a kivégzésekben, és ez persze nem, senki nem örül annak, hogy ezzel szembesülnie kell. És ezeket a jeleneteket Magyarországon forgattuk. A sok részt Lettországban, de sokat a színészekkel itt Magyarországon vettük fel.
Nem mehetünk el amellett, hogy dokumentálod az Ausztráliában élő magyar családok életét. Otthon távol a hazától, ez a címe annak az 52 perces filmnek, amelyet Brisbane-ben élő magyar közösséget, Kovács Lőrinc tiszteletest, illetve a helyi református gyülekezetet mutatja be. Hogyan ismerkedtél meg a lelkésszel, illetve a református gyülekezettel?
Lőrinccel, a Kovács Lőrinc református lelkésszel szinte az első Ausztrália utam során megismerkedtem, mert rögtön szimpatikusak voltunk egymáshoz, rögtön interjú készült vele, és amikor Brisbane-be költöztem, akkor pedig nagyon sok közös munkánk volt, nagyon sok egyházi esemény, nagyon sok olyan dolog, amikor úgy éreztük, hogy ebből egy kisebb filmet, hosszabb filmet kell készítsük. Legfőképpen akkor indult be ez, amikor egy kis templomot, Ausztrália második, harmadik templomát, magyar templomát építette fel az utáni magyar közösség Lőrinc vezetésével, és ezt én végig dokumentáltam. Az első kapavágástól egészen, amíg hivatalosan felavatták, ez is több év munkája volt, és azáltal a film, amíg épül a templom, megismerjük az otthoni közösség, az ott élő embereket, tehát én ez, most már úgy beszélek erről, hogy ott élek tizenvalány éve, hogy nekem ott van az életem közöttük. Amikor hazajövök, én magyar is vagyok, ausztrál is vagyok, inkább persze magyar vagyok, de az életem ott van kint most jelen pillanatban, és egy jó egy ilyen összetartó közösségbe tartozni, és élmény filmezni is velük, ami sokszor persze nem jó, mert szerintem új, jó filmet akkor tudsz készíteni, ha nem hagyod, hogy az egész hogy beszívjon, hogy elvigyen, hogy te is részese vagy. Mindig jobb kívülről nézni a dolgokat, és nagyon megkérdezni más embereket, laikusokat, profikat, hogy hogyan látják ezt, mert hisz elfogult vagy azokkal az emberekkel. És azt hiszem, hogy egy érdekes filmet sikerült készíteni otthon távol a hazától, az is bemutatta a közmédia, és hát mindenkinek tetszett.
A református gyülekezet milyen szerepet játszik az ott élő magyarok identitásának megőrzésében? Ezt hogyan látod?
Ismerem szinte az egész ausztrál magyar közösséget. Most éppen október elején megyek Melbourne-be, ahol 75 éves a magyar református gyülekezet, és ebből az alkalommal egy 26 perces dokumentumfilmet készítünk. Van pár alapító, aki még él, 49-ben mentek ki Ausztráliába, az ő interjúk is benne lesz ebben a filmben, és azt gondolom, hogy ezek olyan filmek, amik nagy kár lenne, ha nem készülnének el, és nem tudnánk bemutatni az ottani magyar közösséget. Persze, ott Brisbane-ben is azt látom, hogy van egy szép templomunk, egy gyönyörű kis templom, de a közösség hát idősödik, kevesen vagyunk a templomban. Persze ünnepekkor, karácsony, húsvét, akkor tele a templom, de sajnos hát a mai világban egyre kevesebben járnak templomba, hát ez Ausztráliában is így van.
Milyennek látod az ott élő emberek életét? Milyen szórványban magyarként élni?
Hát ez a saját példám a legjobb, hogy én itthon szerintem nagyon keveset jártam templomba, most mondhatom minden második vasárnap, vagy amikor a vírus volt 2 évig, akkor minden héten én adtam online livestream a Isten tiszteletek, akkor minden vasárnap ott voltam. Szóval, ja, hát ez nagyon fontos az ottani élő embereknek, hogy megtartsák a magyarságukat, és nem csak én nekem azt látom, amikor valakiről egy filmet készítek, akkor nagyon büszkék arra, hogy Magyarországon és a világban láthatják az ő kis ausztrál életüket, és hogy mennyire próbálják megőrizni a magyarságukat. Én úgy gondolom, minél messzebb kerülsz Magyarországtól, annál fontosabb a magyarságod, annál fontosabb az. Nagyon kevés olyan ember láttam, aki szeretne minél hamarabb asszimilálódni, és szeretné ezt maga mögött tudni. A 90%-a szerintem piros-fehér-zöld mezbe jár az utcán, mert vagy kis túlzással, tehát hogy ez nagyon fontos, a gyökerek megőrzése.
Mind dolgozol most? Milyen terveid vannak a közeljövőre? Gondolom már készülőben van egy újabb kisfilm, vagy dokumentumfilm.
Igen, több filmen is dolgozom egyszerre. Van egy nagyon érdekes ausztrál történet, amit Petya már 20 éve forgat. Ausztráliában is voltak tragédiák, ott is voltak rossz dolgok, és hát ez a film azt mutatja be, hogy az árvaházakban 40-50 évvel ezelőtt milyen szörnyűségek történtek, és ezek a túlélők, ezek a ma élő emberek, ezek milyen traumákat szenvedtek ezekben az árvaházakban, és ezt is a film nyomon követi a gyerekeken, az unokákon keresztül a hatását ennek annak a traumának, és ez egy nagyon hosszú folyamat, mondom, 20 éve forgatja Petya, szerintem pár évig még fogjuk készíteni. Van egy nagyon érdekes film, amit a magyar közösségről forgatok. Ausztráliában 3 évente van egy ilyen kulturális találkozó, és minden nagyvárosban, Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane összegyűlnek a magyarok, és akkor egy hétig ott tényleg aztán az ének, a tánc, a kultúránk minden szegmense feljön, és mindenki találkozik. Ez az is nevezhetnek az eseményeknek, hogy a találkozó, a kulturális találkozó, és a film ezt mutatja be, nagyon sok archív anyagot sikerült begyűjtenem az elmúlt 40 évről, több mint 40 évről, és ebből készül egy hosszú film.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Vladut Zoltán rendező operatőrrel, producerrel beszélgettünk.